Közben megérkezett hozzánk Mezei Zoltán, a mi autós szakértőnk, és hát kezdjünk bele, ugyanis szevasz először is.
Sziasztok, sziasztok.
Ugye van egy olyan dolog, hogy amikor használt autót veszünk, akkor van egy csomó minden, olyan kifejezések, amiket hallunk. Tisztázzuk már, hogy mi micsoda, mert nem teljesen értjük. Például dízelautókat azért szeretünk venni, mert nem fogyaszt olyan sokat. Bár most az árok, ahogy így elmentek, most már diszkutabilis, de kezdjük azzal, hogy van egy úgynevezett, mindig azt mondják, és ezzel rémizgetnek minket. Ott az a DPF filter, gyerekek, ha sokat mentek a városba, az be fog dugulni, a gatyátok rámegy. Nekem egy barátom volt, aki egyfolytában ezzel szívta, én nekem valami ezzel még soha nem volt gondom, most mit, most rettegni kell, vagy nem, vagy mi itt az igazság?
Következő, hát ez valóban problémás lehet ez a bizonyos DP.
Ez tulajdonképpen... De ez mindegyik dízelben van?
Következő, azt mondja a szakirodalom, hogy 2009-től gyártott Euro 5-ös motor, már hallottunk, hogy az Euro 3-as, a 4-es, mit jelent ez az Euro? Környezetszennyezési besorolás. Tehát ahogy haladunk előre, az autógyártók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a környezetszennyezésre. A dízel esetében ez különösen fontos. Miért fontos? A dízelnek és a benzinnek az elégése más. A benzin az egy tisztább üzemanyag, az elégése során keletkezett káros anyag kisebb, a részecskéi, a korom részecskéi kisebbek, kevesebbek, kevésbé szennyezőek. A dízelnél ez jóval nagyobb. Látunk régi buszokat, kamionokat, rányomja az első, másodikat, bum, kijön egy fekete füst, így van. Na most, az új technológiás dízelek mivel különböznek a régi? A befecskendezési rendszer, a porlasztása sokkal minőségesebben történik az új motoroknál, sokkal nagyobb nyomáson, itt írtad, aztán ugye beszélgettünk, hogy milyen témákat hozunk ma, dűzni csere benzinesnél, dízelesnél. Dízeles dűzni a hajdanában az 1-es, 2-es legendás dízel golf, amin én fölnőttem annak idején, 125 báron nyitott a dűznie, 125 bár nyomáson, ugye a kerékbe 2 bár nyomás van, tehát ehhez lehet hasonlítani, amikor pumpálunk a benzinkúton, a 125 báron nyitott, porlasztott, ahogy porlasztott. Ma több 100 báron képesek porlasztani ezek a dűznik, tehát minél nagyobb a nyomás, annál apróbb részecskékre szedi szét az a bizonyos befecskendező dűzni, vagy befecskendező része az üzemanyagot, annál finomabb az elégés. Na most, finomabb az elégés, nagyobb az anyagkihasználás, jobb a teljesítmény, viszont a koromrészecskék apróbbak. Olyan aprók a koromrészecskéi a mai dízel füstjének, vagy gáznak, ami kijön a kipufogóból, hogy már nem rakodik le, nem fogja meg az orrunk, hanem egyenes megy a tüdőbe, bizonyította rákkeltő. Ezt írja a szakirodalom.
Ja, ez fogja meg a DPF filter.
És ezért találták ki a DPF filtert, ami egy dízel részecske szűrő, magyarul, ezt hivatott, ezt a nagyon finom, észrevehetetlen, láthatatlan kormot hivatott megfogni, hogy ne kerüljön a légtérbe. Na most, ez a szűrő, ez egy speciális alkatrész, és kerámia szűrő, kerámia betét van. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy, nem tudom, 10-15 cm átmérőjű henger, 40-50-30 cm hosszan, ez típustól függő. Ebben van egy olyan kerámia szűrő, amely egy kerámia test, ami tele van apró lyukacskákkal, ezek ilyen milliméter vagy milliméter átmérőnél is kisebb hosszú kis csövecskék, mint amikor, ha ezt keresztbe elvágjuk, ez úgy néz ki, mint egy szúnyogháló, amikor ránézünk a szúnyoghálóra. És a pici kis kockák, csak a pici kis kockák mögött hosszú pici csövecskék vannak. Mindegy. Tehát ez a gázt átereszti, ez a bizonyos kerámia rész, viszont a kormot megfogja. Na most, ami szűrő szűr, az előbb-utóbb be is tömődik.
Hát be!
Na most, mit csinálunk, hogy oldották meg ezt az autógyárak? Úgy oldották meg az autógyárak, hogy az autó üzem közben ezt képes a földgyűlemlett kormot elégetni, ugyanis az autó méri azt, hogy hol van a töltöttségi szint, mekkora ennek az áteresztő képessége, mennyire van tele. És bizonyos alkalmakkor beindít egy úgynevezett regenerációs folyamatot, amely a motorvezérléssel van összekötve. Tehát a motorvezérlését az autó úgy alakítja át, hogy megemeli a kipufogó gázok hőmérsékletét, és ezáltal, amikor eléri a 600 fokot kell elérnie a kipufogó gáznak, ahhoz, hogy beinduljon a tisztulás. ahhoz, hogy beinduljon a koromnak az elégetése. Az autó elégette a kormot, az kiment a kipufogón, de már nem korom részecskeként, hanem elégetve, tehát megszünteti magát a kormot is, és ez a lényege. Tehát így működik a DPF filter. Ennek több fajtája van, van a FAP filter, amihez adalékanyagot kell adni, külön, tehát lényeg a lényeg, most próbálom a részletet mondani, mert ez egy iszonyatos nagy téma.
Szóval értem azt, hogy ezért nem tudod, ez 60 km/h.
Pontosan. Na és most jön a, így van. Tehát most jön a karbantartás része. Mikor kell félni, és mikor nem kell félni? Ugye az előbb elmondtam, hogy hogyan működik. Ha mi mindig városba közlekedünk, az autó nem tudja elérni az üzemhőmérsékletét. Nem tudja elérni ezt a 600 fokos kipufogógáz hőmérsékletet, nem tudja normálisan végbevinni a saját regenerációs folyamatát, ekkor kezd a DPF filter bedugulni. Ezt ugyanúgy jelzi az autó, sűrűn történik, ez nagyon sok autónál már a műszerfalon kivillan a kis sárga lámpa.
Melyik?
Igen, ez jó kérdés. Egy ilyen kis csőszerű formában apró pöttyök.
De nem az engine check.
Nem,
az nálam világít.
Következő, az akkor gyullad ki, amikor már nem képes regenerálni magát az autó. Mindegy, tehát ennek különböző fokozatai vannak. Tehát onnan lehet észrevenni, hogy a DPF filterünk dugul, hogy gyakran gyullad ki. Úgyis, vagy
közelegnek az ünnepek.
Igen, bocsánat, hogy nagyon szakmai vagyok, de muszáj egy picit ezt
ragozni. De ezt is lehet nyilvánvalóan, de haragudj, itt nem is vágnánk a szabadba.
Muszáj elviselni valahogy, ezt értem. Észreveszük azt, hogy csökken a teljesítménye az autónknak. Észreveszük azt, hogy valamitől többet fogyaszt az autó, és gyakran-gyakran kivillan ez a lámpa. No, most ekkor, tehát ide nem szabad eljutni. Ekkor már azt mondom, hogy szakszervíz, a szervízben pedig iszonyatos árak vannak. Miért? Ez a kerámia betét, ez nem olcsó.
Há, persze.
Ezt előállítani, stb. Na most, létezik olyan, hogy tisztítás, ki lehet tisztítatni. Van olyan, hogy kerámia betét csere. Ugyanis, ha egy új filtert akarunk vásárolni, az meg lehet kapaszkodni az asztalba. 2-300 eurótól több ezer euróig képes a gyári ára ennek a bizonyos filternek terjedni. De tisztítással és cserével olcsóbban néhány száz euróból meg tudjuk ezt oldani, szakszervízben, hangsúlyozom. Na most, mit kell tenni ahhoz, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe?
És tulajdonképpen
így van. Tehát bizonyos értelemben, tehát és most jutunk el a lényeg az, aki városba használja gyakorta az a dízel autóját, az 2-3 hetente, de legalább havonta egyszer összefüggően 40-50 kilométert, legalább fél órás, 2000 fordulat fölötti autózást iktasson be, menjen ki Csantavérre kétszer oda-vissza, vagy ugorjon el Feketicsre, igyon meg egy kávét, jöjjön vissza, ugyanis megéri. Akkor jut el az autó abba az állapotba, akkor tudja magát eljuttatni abba az állapotba, hogy létrejöjjön ez a 600 fokos kipufogógáz, hőmérséklet, létrejöjjön az öntisztulási folyamat, és akkor a DPF filterünk több százezer kilométerig is elég.
Szóval akkor rendben van.
Plusz, nem mindegy, hogy milyen üzemanyagot tankolunk. Tehát spórolunk az üzemanyagon, a gyöngébb üzemanyagnak nagyobbak a korom részecskéi, több benne a szennyeződés, stb. Érdemes jó üzemanyagot tankolni, odafigyelni, hogy hol tankolunk, odafigyelni, hogy magasabb minőségű üzemanyagot tankoljunk. Milyen olajat használunk a motorba? Sokszor van az, hogy amit a gyár előír, ugyanis a DPF filterrel ellátott motorokhoz speciális olaj megy. Megvan, hogy milyen tartalmú, mit segít, stb. Mert ugyanis az égéstérbe bejut a motorola is, a dugattyúk és a gyűrűk mellett.
Az is átmegy
és
ezen.
Az is átmegy ezen, és az is korom, és az is tudja dugítani. Tehát ha nem megfelelő minőségű olajat használunk, ezen nem szabad spórolni, mert utána megszivatjuk magunkat a filtertisztítással, vagy ne adj Isten a cseréjével, amikor már olyan állapotba jut. Tehát
jó, értem,
szűken összefoglalva, és elhadarva ennyi, muszáj volt róla elmondanom, hogy értsék, vagy értsük azt, hogy miről
igen,
van
szó. És akkor mondtad, hogyha ide kötődik ugye a dűzni, nekem az egyik barátom, aki autókkal foglalkozik, hát ugye mivel támogató mondhatom, én elmentem a Nissanba, és mondtam, hogy mutassátok meg, hogy magyarázzátok el.
Mi az Isten nyila az a dűzni?
Nem az, hogy mi a dűzni, hanem milyen olcsó az a benzines, ez milyen rohadrága a dízel. Azt mondja, megmutatom.
Igen.
És megmutatták. hogy azok milyen pici kis részek, amin át kell, hogy az folyjon, hogy az hogy porlaszt, hogy az mekkora különbség van, hogy az a dízeres a százszor komolyabb az alkatrész,
így van,
mint
pontosan
a benzines.
Tehát megint az van, amit ugye az előbb mondtam, több száz báron nyitnak a mai dűznik. Mit, igen, jelent ez? Úgy képzeljük el egy pici kis lyukat, ami mit tudom én, milliméter vagy másfél milliméter átmérőjű lyuk. Ebbe van egy tű. A tű hegye bemegy ebbe a lyukba, és körülötte, a tű körül van egy ház, egy csőszerű kis háza ennek az egésznek, a tű körül megérkezik magas nyomáson az üzemanyag, és olyan magas nyomásra nyomják föl ezt az üzemanyagot, a tűt nyomja erősen le egy rugó, az zárja a nyílást, és a körülötte földgyűlemlő üzemanyag olyan magas nyomást ér el, hogy a nyomás hatására fölemeli ezt a tűt. Uh-huh. Ehhez kell ez a néha 150, 200, 300, attól függ, hogy milyen technikai autót nézünk, báros nyomás, hogy az üzemanyag a tű mellett a lyukon fecskendeződik be, és ez az összepréselés hatására porlasztja szét nagyon-nagyon apró részecskékre. És ez egy mikronos pontossággal összeillesztett üzemanyag. Még a benzinnyomásnál 3-4-5 báron Már működik a dűzni. Igen, tehát, és igen, ebből igen, kifolyólag, igen, most nyilván az újabb autók lehet, hogy már magasabb, de körülbelül ekkora különbség.
Hát szóval nagyon nagy.
És
árba
ott
is.
Így van. Egyszerűbb, kisebb, kevesebb, kevésbé fontos ez az őrült pontosság, ez az őrült nagy nyomás, viszont a dízelek így tudnak ma olyan teljesítményt produkálni, hogy odalépsz a gázra, ugyanaz a köbcentis benzines, ugyanaz a köbcentis dízeles, és az új dízelek ott hagyják a benzineseket, iszonyatos nyomatékot tudnak ebből kifolyólag produkálni, és ezért 150-nél 2500-at forog egyik-másik dízeles autó, mert iszonyatos az ereje, és nem kell neki sokat forogni.
Hát igen,
még a benzinesnek nincs akkora ereje, és többet kell forogni.
Hátulütő, borzasztó drágák ezek az alkatrészek.
Igen.
Tehát a dűzni is mennyi? 1000 euró plusz, ugye?
Hát ha 4 dűzni cserélünk, az elérheti azt az árat.
Hát,
szép kerek összeg.
De megint az következő, ha jó üzemanyagot használunk, ha szervizeljük az autónkat időbe. Ha az üzemanyag szűrőt, a naftafilter, a dízel szűrő, igen, ami mit tudom én, 20-30 eurónál néha nem több, időben cseréljük, jó olajat használunk, akkor nem kerülünk ebbe a helyzetbe, akkor nem kell cserélni.
Uh-huh. Jó,
akkor,
és akkor
tovább meg.
Hát igen, igen, oda kell figyelni. Szóval akkor van még,
itt.
Én azt hiszem, hogy, és akkor van egy olyan alkatrész, amit külön kiaksúlyoznak, hogyha nincs az autóban, mintha az egy jackpot lenne, ha az autóban nincs. A DPF filter után az egy legrettegettebb alkatrész, az úgynevezett plivajúti zámaját.
Erről megtaláltam a poénos képet, amit egyszer láttam a Facebookon. Csávó következő egy ilyen, nem tudom, 10 emeletes épületnek a tetején át szeretne kiugrani. Mire a csávó, a haverja kiszól az apka, hogy ne ugorjál, most hívott a mester, nem a plivajúti zámaját. Nem az a baj.
Igen, hát ez is
mumus. Van, vagy hol?
Nem, most már az a benzineseknél is van, de nyilván itt is a dízel, a kicsit a dízel a hunyó ember.
Bocsánat, csak ne feledsz oda, azt mondja, ez a fickó szebben beszél a dűznikről, mint David Attenborough a paradicsommadár násztáncáról.
Köszönöm szépen, van egy söröd, bárki vagy.
Szóval, igen, mi ez?
A plivajúti zámajac, az az Dual Mass Flywheel.
Így is rosszul hangzik.
Na most már értem, miért rá, jó, nem?
Tehát kettős tömegű lendkerék, ugye az angol azt mondja, hogy repülőkerék, tehát van a röpsúlya gyújtás elosztóban, de ez egy másik téma. Mindegy. Következő. Az újkornak a szülöttje, tehát az új generációs autóknak a szülöttje szintén ez a bizonyos kettős tömegű lendkerék. Hosszú téma ez is, de próbálom összesűríteni.
Hol van, Zoli, talán? Ez melyik rész az autónak?
Rögtön mondom. Hol van? Ez tulajdonképpen a motor és a váltó között. Ugye a motorunk a kuplung által össze van kötve a váltóval.
Eddig
a sebességváltóval. Jó. A váltóból kijönnek a féltengelyek, ezek hajtják a kereket. Így mozog az autó. Tehát tulajdonképpen ezt úgy nevezi a szakirodalom, hogy hajtáslánc. Uh-huh. Ugye? Tehát ez egy sorozat, alkatrészek sorozata. Így tud az autón közlekedni. Na most. A kettős tömegű lendkerék az a motor és a váltó közé van beépítve.
Motor és a váltó,
de mindjárt mondom, hogy mi a funkciója, mit csinál, és akkor itt talán meg tudjuk érteni, hogy mi ez és miért fontos.
Biztos rezgés kiegyenlítő.
Pontosan.
Tényleg?
Így van, rezgés kiegyenlítő. Ugyanis, hogyan működik a motor? A motor úgy működik, hogy van egy hengerünk, egy cső, abban van egy dugattyú, az leföl jár, beszív levegőt, üzemanyagkeveréket, vissza fölmegy, jön a szikra, vagy a dízelnél a nagyon összesűrített levegő öngyulladást okoz, berobban, ez lenyomja a dugattyút, a dugattyú egy forgó tengelyhez van kötve, egy karral, ez az úgynevezett hajtókar, és így forgatja előre ezt a bizonyos tengelyt a robbanások sorozata. Négy hengerünk van, ezek szinkronizálva egymás után robbannak, és hajtják a főtengelyt. Miért fontos ez? Miért mondtam ezt el? A főtengelynek, főleg az új generációs dízel motorok esetében, a forgási sebessége nem arányos. Tehát egy elektromotorot elindítunk, az gyönyörű szépen lassan elindul, és egyenletes sebességgel gyönyörű szépen forog. Mi történik a belső égésű motornál? A robbanás pillanatában, amikor a dugattyunk fönt van, berobban az üzemanyag, hirtelen nagy erejű nyomás nyomja lefelé a dugattyút. De csak a megtett táv mondjuk egy harmadáig, két harmadáig. Utána ez a nyomás csökken, és a hajtás ereje csökken. Tehát magyarán, ha egyet fordul a mi főtengelyünk, ha fönt van a null pont, és onnan indulunk, a robbanás pontja az a nulla pont, akkor mit tudom én, 45 fok, 90 fok, 100 pár fokig erős a hajtás, gyors, utána lelassul.
Ez rángatja.
És rángatja. Nagyon jó az észrevétel, pontosan. Tehát magyarán, a szakirodalom azt mondja, hogy szögsebesség. Tehát a szögsebessége, ahogy ez fordul, ugye szögeket megyünk végig, ugye, ahogy ez fordul, nem arányosan forog, hanem gyorsabban forog, lassabban forog, gyorsabban forog. Ebből kifolyólag rezgés keletkezik. Tehát ez egy nyomaték rezgés, ami régebbi autóknál kevésbé volt probléma, hiszen nem volt ekkora teljesítmény. Amióta a dízelek Düsney által fejlődnek, iszonyatos nagy a robbanás ereje, nagyon nyomatékos lett az autó, ez a rezgés különbség egyre nagyobb a robbanás pillanatában keletkezett erő, és az utána elhaló erő. Majd jön a következő dugattyú, megint üt rajta egyet. És ez a folyamatos rezgés tönkreteszi a váltót, tönkreteszi a féltengelyt, plusz sokkal kevésbé komfort érzet, vagy hogy mondjam, tehát a komfort érzetünk innen is ront, hiszen folyamatosan vibrál a kaszni, vibrál az autó, nagyobb fordulatnál ez elsimul, eltűnik egy kicsit, de alapjáraton biztos ültetek olyan dízelbe, amiben ugrált a műszer.
Abban nincs privatizálás.
Abban nincs privatizálás, így van. Na most, azért találták ki ezt az úgynevezett kettős tömegű lentkereket, hogy ezeket a rezgéseket csökkentsék, ezáltal óvják a váltót, hosszabb futamideje lesz a váltónak. Van olyan autó, amiben rájöttek az okos szerelők, hogy drága ez a kettős tömegű lentkerék, vegyük ki. Kivették, és ezt már a gyakorlat, a Bálint Zoli barátom mesélte, hogy lerágja a féltengelynek a ricnizését, tehát ahogy összeillesztik a féltengelyt a kerékkel, képes lerágni, képes ez a vibráció megenni ezt. Na most, hogyan működik a kettős tömegű lentkerék?
Hogy
muszáj
működik?
Volt ezt elmondanom, hogy értsük, hogy mi a probléma. Hogy
az előadásról készült jegyzeteinket majd feltöltjük a Panna reggeli Facebook oldalára.
Igen, kaptunk is egy ilyen üzenetet, a mezeinek kéne előadásokat tartani. Hogy lehet ennyire érthetően elmondani, hogy hogyan működik, ez hihetetlen. Na igen.
Így van, tehát ugye jelentkezett ez az igény, hogy valami rezgéscsillapítást kell csinálni, a motorból kijövő forgási energia mielőtt eljut a váltóhoz, hogy ne verje szét a váltón. Na most, kitaláltak egy olyan szerkezetet, egy csodás szerkezet egyébként, és ezért drága, ezért félünk tőle. Úgy képzeljük el, mint két palacsintasütőt.
Igen.
Két palacsintasütőt.
Eddig oké. Okay.
Ez eddig megvan, ugye?
Tehát két... Nekem is.
Igen. Tehát azt mondja, hogy két palacsintasütőt így egymáshoz teszünk.
Jó.
És középen átfúrjuk, mit tudom én, egy lukkal, egy csavarral, és összefogjuk. Tehát akkor mi történik? A két palacsintasütő egymáshoz képest ez el tud fordulni. Ugye? Jobbra-balra el tud fordulni. Na most, két ilyen fém tömegünk van, kialakított fém alkatrészünk van, ami középen egymásba vannak illesztve, és a két eltolódó vagy egymáshoz képest elmozduló fém tömeget pedig rugók kapcsolják össze. Amik úgy kell elképzelni ezt a rugót, hogy a palacsintasütő szélébe, így ahogy fordul a palacsintasütő ívei gyönyörű szépen körbe, úgy két vagy több rugó oda szépen bele van illesztve.
Hosszanti irányba
a szélén egy bizonyos kialakított nútba oda gyönyörű szépen belefekszik, és a két palacsintasütő elfordulását ez a két rugó akadályozza meg. Pontosabban, ha az egyik palacsintasütőt megfogom, a másikat megpróbálom elmozdítani, akkor egy ilyen rugós, puha hatást érzékelek, és tulajdonképpen ez a lényege ennek a bizonyos kettős tömeg. Ezért mondják, hogy kettős tömeg. Két tömeg találkozik, a két tömeget rugók kapcsolják össze, és az az előbb említett rezonancia, vagy szögsebesség különbség, vagy ütés, ami megjelenik forgás közben, azt a köztük lévő rugó kisímítja. És azt mondja a szakirodalom, hogy nem tudom, mérik ezt a rezgést, milyen frekvencia, stb. A hajtó tengelyen, tehát ami kijön a motorból, átmegy ezen a bizonyos kettős tömegű lentkeréken ez a forgóerő, majd jön a kuplung és a váltó, a rezonanciának a 80-90%-át képes levenni, letompítani.
Na, az igen.
Ami nagyon hatékony, nagyon jó. Ezáltal egy kellemes járatú motort érzünk, nem ráz a műszerfal, tovább tart a váltó, tovább tart a féltengely, az egész szerkezete, és ezért fontos ez a kettős tömegű lentkerék. Na most, mivel ez nem egy egyszerű szerkezet azért, ez ki van balanszírozva, egyensúlyozva, ezt legyártani nem egy egyszerű történet, elég nagy tömegről van szó, tehát ezt mit tudom én, egy 30-40 centi átmérőjű palacsintasütőt képzeljünk itt el, vagy kettőt így egymásba illesztve, ebből kifolyólag ez a lentkerék 500, 600, 700 eurót is elérheti maga az alkatrész ára. Igen. Plusz a szerelés.
Plusz a szerelés
pedig nem egyszerű, ki kell venni a motort, vagy ki kell venni a váltót, oda kell jutni, szét kell szedni, a fél autót ki kell bontani, visszarakni pár csavarral, és visszaszerelni. Tehát, és a másik, a gyári lentkerék, most mondom a tapasztalást, ez már a műhelyek tapasztalása, a gyári lentkerék, tehát újonnan kigurul az autó, megvesszük 125 ezer kilométerre, Szabadkán minden egyes autóplacon, minden egyes autóban 125 ezer kilométer van, vagy maximum 135, ez egy érdekes jelenség.
Igen.
Jó, ezt nem kommentálom. Tehát, hogyha sikerül egy valóban ilyen autót venni, akkor 200 ezerig általában nyugodtak vagyunk. Tehát a gyári lentkerék, a gyári beépítés 200-250, 300-ról még nem nagyon hallottam, de ott valahol elmegy. Az utángyártott lentkerék, amit utólag építünk be, általában százakat bír, százezeret. Tehát amikor autót vásárolunk, és 200 ezer környékén, ha hiteles az eladó, ha hiteles a származás, akkor meg lehet kérdezni, hogy volt lentkerékcsere, vagy rám vár a lentkerékcsere. Na most akkor adják el az autókat, mielőtt lentkerékcseréhez érkezünk, hogy hadd ne én fizessem az 500 plusz nem tudom mennyi pénzt, eurót, ugye, ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni.
Hát igen, és itt jönne egy másik érdekes téma, csak basszus, nagyon fogy az idő. De...
Nagy témákat hoztál
igen,
nekem, és
nagy témák, nagy
ahhoz,
témák.
Hogy értsük megértsük a problémát, muszáj
eljutunk. De legalább egy picikét legalább beleláttunk, hogy igen. Már itt is, hogy szóval ezért mondják azt, hogy 200 ezer az egy olyan érdekes dolog, hogy nem kell félni megvenni a 200 ezeres autót, ha ki vannak ezek a dolgok cserélve.
A pontosan.
Csak akkor
pontosan.
Kell félni, amikor átvágnak, és semmi sincs cserélve.
Következő, relatív egyszerűen kiszűrhető a kettős tömegű lentkerék problémát. Autóplac, elmegyünk, begyújtjuk az autót.
És?
Benyomjuk a kuplungot, elengedjük a kuplungot, alapgázon. És ha benyomtam a kuplungot, változik a hang a motorba, kiengedem a kuplungot, változik a hang a motorba, ez egy egy ilyen csörgő hangot ad, ugye logikus, elkezdenek a rugók fáradni.
Aha.
Rugók fáradni, ez a bizonyos összetétel, hogy a két szerkezet össze van téve, elkezd kopni, stb. Ugye, elkezd csörögni, tehát ad egy ilyen csak a motor hangja mellett egy ilyen csörgő hangot,
igen.
Vagy elengedésnél, vagy benyomásnál. Plusz, amikor eloltjuk az autót, de hogy mondják ezt éppen? Eloltjuk az autót.
Ezzel eloltjuk.
Lecsapod az autót, igen. Tehát eloltjuk az autót, tehát igen. Leállítjuk a motort, megtaláltam, bocsánat.
Így van.
Tehát leállítjuk a motort, és ha a leállás végén szintén egy csik-csik csattogó hangot hallunk, akkor az. Ugyanis a motor nem úgy áll meg, mint az elektromotor, hogy
hanem valamelyik gyújtás előtt.
Valahol.
Igen. És az úgy áll meg, hogy forog, és egyszerre csak hirtelen megáll, és ami rajta van lengő tömeg, azt egy picit megrázza oda-vissza. Uh-huh. Ha rossz ez a lántkerék, akkor az elkezd oda-vissza csattogni, és halljuk. Tehát így relatív egyszerűen ki lehet szűrni. De autót venni. Igen. Soha ne menjünk egyedül, mindig vigyünk egy olyan szerelőt, akiben megbízunk, aki nem akarja azt az autót megvenni. Egész más szemmel fogja nézni, mint mi.
Az
mi azt mondjuk, hogy hú, de szép piros, hú, de jó, de nézd, milyen
így, a így van.
De
így
hát
van.
Csattog, az, nem is csattog az annyira, jó lesz, nem baj az.
Nem baj az.
Tehát mindig vigyünk egy szerelőt, aki észnél van, biztos, és nincs belobbanva, begyulladva, és tudja ezeket a problémákat.